Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 32. Zsoltár első versét énekeljük fennállva. Ó, mely boldog az oly ember éltében, akit az Isten bévett kegyelmében. A gyászoló családokkal együttérző szívvel hirdetem, hogy az elmúlt héten vettünk búcsút Buházi Györgyné testvérünktől, aki életének 92. évében hunyt el. Szlávik Mihály testvérünktől, aki 53. évében hunyt el. És Varga László testvérünktől, aki életének 66. évében adta vissza lelkét Teremtőjének. Isten adjon vigasztalást a gyászoló családoknak. Örömmel tudatom a kedves testvérekkel, hogy két pályázati programunk indulhatott el az elmúlt időszakban. Egyrészt az egyházközségünk pályázott arra, hogy a középiskolás fiatalok egy kiállítást, a kontraszt kiállítást megnézhessék itt Csepelen. Ez a kontraszt kiállítás arról kapta a nevét, hogy kontrasztként egymás mellé állítja a ma divatos életformákat, a bulizást, kábítószerezést, abortuszt és így tovább, és egy másik utat, a kereszténység útját, a családdal, munkával és így tovább, hogy a két útnak a folyamatát is és az eredményét is meglássák egymás mellett. Imádkozzunk ezért a pályázatért, hogy sikerüljön tényleg a középiskolás fiataloknak megmutatni ezt a dolgot, és minél többükben indítson ez valamiféle közeledést a hithez. A másik pályázatunk pedig, amit az alapítványunk működtet, a másik pályázat pedig hátrányos helyzetű kismamáknak a segítségéből áll, segítéséből. Kérjük a testvéreket, hogy akiknek a környezetében, lakókörnyezetében, ismerettségében vannak olyan hátrányos helyzetű fiatal nők, gyermekszülés előtt vagy után, azok segítsenek nekünk ebben, hogy hívják fel a figyelmet, mert szeretnénk, ha minden kismama tudná, hogy Istennek mekkora ajándék a gyermek, és bátorodna, és felelősen tudná fölnevelni a gyermekeket. Mindkét pályázatnak megvan a felelőse a gyülekezetben, a kontraszt kiállítás felelőse Kollár József testvérünk, aki a Weiss-Manfréd szakközépiskola igazgatójaként ment tavaly nyugdíjba, és a kismamákkal foglalkozó pályázatnak pedig Ordasiné Pityela Ildikó testvérünk a felelőse, tehát őket is meg lehet keresni ebben a tárgyban. Imádkozzunk és cselekedjünk mind a két dologban. A gyermekmunkásokat és a tábori ifi segítőket is várják szeretettel a mai istentisztelet után a gyülekezeti teremben a gyermekmunkás megbeszélésre. Most folytassuk az istentiszteletet, a megkezdett zsoltárt, a 32. zsoltárt tovább énekelve, a második versétől végig, ugye az utolsó verse csak fél vers, így kezdődik, hogy bűnömet el akarám hallgatni. A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, Isten igéjét a római levélből, Pál apostolnak a rómaiakhoz írt levele 7. fejezete 14. versétől a 8. fejezet 2. verséig terjedő szakaszból. A belső ember harca a benne lakó bűnnel. Tudjuk ugyanis, hogy a törvény lelki, én pedig testi vagyok, ki vagyok szolgáltatva a bűnnek. Hiszen amit teszek, azt nem is értem, mert nem azt cselekszem, amit akarok, hanem azt teszem, amit gyűlölök. Ha pedig azt cselekszem, amit nem akarok, akkor elismerem a törvényről, hogy jó. Akkor pedig már nem is én teszem azt, hanem a bennem lakó bűn. Mert tudom, hogy én bennem, vagyis a testemben nem lakik jó, mint hogy arra, hogy akarjam a jót, van lehetőségem, de arra, hogy megtegyem, nincs. Hiszen nem azt teszem, amit akarok, a jót, hanem azt cselekszem, amit nem akarok, a rosszat. Ha pedig azt teszem, amit nem akarok, akkor már nem én teszem, hanem a bennem lakó bűn. Azt a törvényt találom tehát magamban, hogy miközben a jót akarom tenni, csak a rosszat tudom cselekedni. Mert gyönyörködöm az Isten törvényében a belső ember szerint, de tagjaimban egy másik törvényt látok, amely harcol az értelmem törvénye ellen, és foglyul ejt a bűn tagjaimban levő törvényével. Én nyomorult ember, ki szabadít meg ebből a halálra ítélt testből? Hála az Istennek, a mi Urunk Jézus Krisztus. Én magam tehát értelmemmel az Isten törvényének szolgálok ugyan, testemmel azonban a bűn törvényének. Nincs tehát most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik a Krisztus Jézusban vannak, mivel az élet lelkének törvénye megszabadított téged Krisztus Jézusban a bűn és a halál törvényétől. A kegyelem Istene tegye áldottá igéjét szívünkbe, hogy a mai istentiszteleten sem csak hallgatói legyünk az igének, hanem megértsük, befogadjuk és gyümölcsöt teremjen bennünk. Most tehát fennállva imádkozzunk ezért. Köszönjük neked, mindenható Istenünk, hogy jöhettünk a mai délelőttön is hozzád. Köszönjük csodálatos világodat, melyben ígéretünk és reménységünk lehet. Tudhatjuk, hogy jön a tavasz, hogy a halottnak látszó fák ki fognak bomlani, zöldelni és virágozni és majd gyümölcsöt hozni. Köszönjük, hogy egész életünk ilyen ígéret és reménység alatt levő élet. Köszönjük, hogy bár sok minden halottnak látszik, és sok minden lehangoló ebben a világban, ahonnan jöttünk. Köszönjük, hogy te mégis azt mondod, hogy ígéret és reménység fűződik mindehez. Köszönjük, hogy bátorítod a lelkünket. Köszönjük, hogy arra adtad ezt az időt, ezt a csendes órát, hogy elvonjuk a figyelmünket a saját magunk belső zűrzavarától, a világ céltalan nyüzsgésétől, a sok önzéstől és bűntől. Köszönjük, hogy most rád figyelhetünk, hogy valami szépet és jót láthat a lelkünk, és azzal táplálkozhat, hogy te eljöttél hozzánk, erre a bűnös világra, megváltani minket, és hogy te itt vagy közöttünk, és munkálkodsz szent lelked által. Kérünk téged, erősíts meg ebben ma is, nagyon nagy szükségünk van erre, hogy így lássuk ezt az életet, és így tudjunk benne a munkatársaidként egymással válvetve és együtt munkálkodni. Kérünk, szent lelkeddel légy közöttünk, magyarázd az ige üzenetét, ültesd el szívünkbe, és plántáld, öntözd, növeld az új élet csodáját. Jézus Krisztusért, ami megváltónkért kérünk. Hallgass meg minket. Amen. Készüljünk az igehirdetés hallgatására, a 226. dicséret első versét énekelve, Krisztusom, kívüled nincs kihez járulnom.
Krisztusom, kívüled nincs kihez járulnom, így beteg voltomban nincs kihez járulnom. kitől gyógyulnom. Nincs ifjámból, ki által tisztulnom, veszélyes vermemből, és felszabadulnom.
Az az ige, amelynek alapján Isten szent lelke segítségű hívásával hirdetem nektek az ő üzenetét, az előbb felolvasott szakaszban található, Pál apostolnak a rómaiakhoz írt levele 7. fejezetéből, újra olvasom a 22. verstől a 25. versig. Ezt mondja az apostol, mert gyönyörködöm az Isten törvényében a belső ember szerint, de tagjaimban egy másik törvényt látok, amely harcol az értelmem törvénye ellen, és fogjul ejt a bűn tagjaimban levő törvényével. Én nyomorult ember, ki szabadít meg ebből a halálra ítélt testből? Hála az Istennek, a mi Urunk Jézus Krisztus. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvéreim, a második helvét hitvallást nézzük végig, annak a témáit, fejezeteit. Ebben az évben, január elején kezdtük, és most egy olyan fejezetnél vagyunk, amelynek a címe az ember szabad akaratáról. Ha megnézzük ezt a fejezetet a hitvallásban, azt látjuk, hogy ez egy különlegesen hosszú fejezet. A többi fejezetben 3-4 pontban foglalja össze a mondani valót, itt nem kevesebb, mint 10 pontja van a hitvallásnak ezzel kapcsolatban. Nagyon hosszan fejtegeti ezt a témát. Azt gondolom azért, mert ez a kérdés nagyon sokakat izgatott már, és az elevenünkbe vág ez a dolog, hogy mennyire vagyok én szabad a cselekedeteimben. Nem azzal van a gond, hogyha közvetlenül elhatározok valamit, hogy ezt és ezt a ruhát veszem föl, ezt és ezt főzök ma ebédre, vagy ide és oda megyek el most. Ezzel nincs gond, közvetlenül elhatározom és úgy cselekszek, az akaratomból ez kitelik. Végül is azzal sincs gond, hogy nagyon sok sorscsapás van ebben az életben, amikor hiába akarnék valamit, azt nem lehet többé, utamba áll valami, ami megakadályozza, amit szeretnék, ezzel sincs gond, itt is, hát ezt mondjuk nehezebb elfogadni, de nincs más teendő. Hogy miért kérdés ez, hogy van-e az embernek szabad akarata, választási lehetősége, ez azért merül fel elsősorban, mert ahogy a mondás hangzik, a pokolba vezető út jó szándékkal van kikövezve. Na ez az, amit tapasztalunk, és amit nehezen fogad el az ember. Hogy nekem van egy gyönyörű célom, szeretnék valamit, mondjuk boldognak lenni ebben az életben, mondjuk boldognak látni a családomat ebben az életben, és akkor megyek egy úton, hogy ezt véghez vigyem, és akarom, és nagyon akarom, és egyszer csak ott találom magam, hogy boldogtalan vagyok, vagy hogy szétmegy a családom, vagy hogy minden a rossz irányba ment ez idáig. Hogy pontosan nem az történt, amit szerettem volna, és amiről megvoltam győződve, hogy ezt munkálom, hanem egy egész más dolog közepén találom magamat. Ez az, ami nagyon nagy kérdés az embernek, és főleg akkor nagy kérdés, ha még ráadásul egy hívő emberről van szó. Aki még imádkozik is, aki még az Isten akaratát keresi is, és akkor találja egyszer csak egy ilyen helyzetben magát, hogy én munkálkodtam és tettem dolgokat egy irányba, úgy gondoltam, hogy a jó irányba, és pontosan valahol ott találom magam, ahol nem szerettem volna. Hát mire gondolok? Gondoljunk csak, mondjuk a tudományos kutatásokra is gondolhatunk. Teller Ede vagy Oppenheimer kutatták az anyagot, az anyagnak a szerkezetét, annak a felbontási lehetőségét, és ebből megszületett az atombomba. A szándékuk nyilván nem ez volt, de ami lett a kutatásaikból, az ez lett. És sokszor ugyanígy vagyunk, amikor össze akarjuk tartani a családunkat, és szeretjük őket, és dolgozunk értük, és aztán megérkezünk egy olyan dologhoz, ami szétrobbantja az addig jónak látszó családi életünket. Vagy neveljük a gyermekünket, a legjobb szándékkal, a legjobbat akarva neki, és aztán ott találjuk magunkat, hogy van egy kezelhetetlen kamasz, még jó, ha csak kamasz, és nem egy kezelhetetlen felnőtt, aki nem tud mit kezdeni az életével, és nem tud mit kezdeni senki vele. Vagy ott vagyunk, hogy fölajánljuk az életünket az Isten számára, hogy neki szeretnénk szolgálni, akár valamilyen misszióba menni, és ezért munkálkodunk, és a végén teljes csődbe, talán még a hitünk megrendülésébe is jutunk. Van ilyen. Hogyan van ez az ember akaratával, hogyan működik az akaratunk, miben szabad az akaratunk, mire szabad, mire használhatjuk, hogyan kell jól felhasználnunk, hogyan működik ez az egész. Mi reformátusok a Biblia alapján hogyan látjuk ezt? Ugye erről szól a második helvét hitvallás. Megnézzük először is az akaratunknak a helyzetét, aztán megnézzük az akaratunk irányításának a módját, és végül megnézzük, hogy a hívő ember akarata miben jobb, vagy miben több a hitetlen emberénél. Először is az akaratunk helyzete milyen. A Biblia világosságánál azt látjuk, hogy az akaratunk két ellentétes, de nagyon nagy és jelentős hatás között van az akaratunk. Mint egy malomkőben őrlődik két dolog között. Mire gondolok, és miből ered ez? Gondolok arra, hogy az Isten az embert megteremtette a föld porából, és az élet leheletét lehelte belé. Hogy két oldalról vagyunk szerkesztve, két világ határára állítva. A testünkkel a fizikai világnak a része vagyunk, de a lelkünk az Istentől belénk lehelt dolog, és a kettő egymásra hatásából van az mi emberi életünknek a sajátossága. Ez azt jelenti, hogy két felől érnek minket hatások. Ér minket a környezet hatása, az érzékeink hatása, a látás, hallás, tapintás. Hat ránk ez a világ mindenféle befolyásával és benyomásával. Ezt a hatást senki sem tagadhatja, mert ez így van. De a másik hatást sem tagadhatja senki sem, mert valahol minden ember érzi, hogy ez a világ csodálatos. Hogy ebben a világban van valami feladatunk. Hogy ebben a világban nem akárhogyan kellene élnünk. Hogy ebben a világban van, létezik szeretet, öröm, békesség. Hogy ebben a világban valami arra felé motivál minket, hogy egymást megismerjük, hogy egymásnak segítségül legyünk, hogy összefogjunk, és így tovább. Mert hat ránk az Isten lelke. Ezt másképp nem tudjuk megmagyarázni. Ez a világból nem következő hatás. Hat ránk az Isten lelke, mert ő így teremtett minket, hogy a porból formált meg, de az élet leheletét ő maga a saját lelkéből lehelte az orrunkba. És ez azt jelenti, hogy ennek a két hatásának a vonzásában, illetve feszültségében vagyunk. Az Isten eredeti terve az volt, hogy ő felülről hat ránk és irányít minket. A szeretet, öröm, békesség, a rend befolyásával, és azért állított oda a látható világ határára, hogy mi uralkodjunk, az ő befolyását közvetítsük a látható világba. Hogy ott is rendet, békességet, örömet, szeretetet munkáljunk. Ez szűnt meg, ez a lehetőség a bűnesettel. Amikor az Istennel szembefordult az ember, akkor tulajdonképpen elvágta azt a szálat, amelyik ezt a fölülről való irányítást biztosította volna. Azóta van zűrzavar ebben a világban, azóta uralkodik az önzés, azóta olyan reménytelen minden, azóta van az a helyzet, amit Pál apostol is leírt az igénkben, hogy ugyan akarom a jót, ugyan tudom, hogy van valami csodálatos dolog, amire késztetést érzek, hogy így éljek, de nem tudok a részleteiben így élni. Valahol hiába akarom a jót, mégis mindig a rossz jön ki belőle. Azért, mert a bűneset ketté vágta ezt a szálat, és az történt, hogy mivel a fölülről való irányítás lehetősége megszakadt az emberben, ezért alulról irányított emberekké váltunk. Tulajdonképpen a kísértő munkál egy szálat, és erősít, hogy a látható világ, az érzékeink irányítsanak minket. A vágyaink az, hogy nekünk minél jobb legyen, minél kényelmesebb, az, hogy minket szeressenek, hogy minket elismerjenek, hogy nekünk legyen igazunk, hogy mi kerekedjünk fölül a környezetünkön, amióta elvágtuk magunknak az Isten által való irányítás szálát, azóta ez a szál szövődik az életünkben, amelyik alulról irányít. Amikor valaki hívő emberré lesz, akkor az a csodálatos dolog történik meg vele, hogy újra megnyílik egy lehetőség, hogy az életébe újra fölveheti a kapcsolatot a felső irányítással, és elkezdődhet egy új, csodálatos rendnek a munkálása az életében. Tehát az akaratunk helyzete az, hogy e között a kettő között vagyunk ott, és az az igazság, hogy ez az alsó szál, alulról irányító szál, ez mindenképpen szövődik bennünk, ezt tapasztaljuk, ez működik, akár tudunk róla, akár nem. Akár látjuk, akár nem, akár érezzük, akár nem. Ezek befolyásolnak. A pszichológia tudománya szépen részleteiben el tudja nekünk mondani, magyarázni. Az Istennel való szál az csak egy olyan dolog, ami ilyen vágyálomszerű, amíg el nem kezdünk hinni. Csak egy olyan dolog, hogy tudjuk, hogy másképp kellene igazán élnünk, és milyen jó lenne ez, és próbáljuk azt mondani, hogy mi ezt szeretnénk, és közben működik bennünk az alulról való vezéreltetésnek a dolga. Most megnézzük második pontként, hogy hogyan is irányítódik a mi akaratunk. Ez is egy nagyon fontos dolog a Biblia szerint. Az akaratunkat az értelmünk irányítja. Tehát az akaratunk az nem csak úgy van, hogy most akarunk valamit hirtelen, aztán valami mást. Mi egy rendszer szerint akarunk, ahogyan megismerjük ezt a világot, ahogyan látjuk a dolgokat, ahogyan látjuk az egymást követő eseményeket, köztük az összefüggéseket, aszerint működik az akaratunk. Éppen ezért a Biblia azt mondja, hogy nagyon jól kell érteni mindenhez tulajdonképpen. Nagyon jól kell megismerni ezt a világot, hogy hogy működik. Minden területnek vannak szakértői. És a pszichológia is egy fontos tudomány, mert ahogy mondtam, megmutatja, hogy ez az alulról vezérelt dolog hogy működik. Hogyan irányítanak minket az elfojtott vágyaink, és így tovább. Az értelem vezérel minket, és ezért nagyon fontos, hogy megismerjük ezt a világot igazán. Ennek két része van. Ahogy mondtam, megismerhetjük a részleteket egy-egy szakterületen. A Biblia szerint ez nagyon fontos. Az Isten alkotta meg így a világot, hogy legyenek benne összefüggések és szakterületek, és művelnünk kell a tudományt, és megértenünk a dolgokat. De a megértésnek van egy másik része is. Meg kell értenünk a dolgok összefüggéseit, és a dolgok miértjét is. Mégpedig a legnagyobb távlatokban is, hogy ez a világ mire való, miért van, benne hol a helyem, hogy lehetek boldog, és hogy segíthetek másokat is erre, ezt semmilyen tudomány nekünk nem fogja megmondani, és megmutatni. Éppen ezért valaki bármilyen ügyes és bármilyen jó eredményeket ér el a tudomány területén, elronthatja az életét. Persze, ha ismerjük az élet lényegét és célját, akkor tulajdonképpen mindenben segítséget kapunk, és jobban tudunk előre haladni. Ezért nem véletlen, hogy a tudósok közül is nagyobb százalékban vannak hívő emberek. Tudatosan hívő emberek, imádkozó emberek. Mert ők segítséget kapnak a részletkérdésekben is. Mert látják az egészet, és bele tudnak mindent illeszteni. De ha az életünket akarjuk boldoggá tenni, ehhez ne a tudományban keressük a választ, hanem a Bibliában, az Isten igéjében. Sajnos vannak úgynevezett ideológiák, izmusok, ezek megpróbálják rövidre zárni a dolgokat. Olyan bonyolult ez a világ, ők látnak összefüggéseket, és az szépen összeállítanak belőle egy képet erről a világról, csak az mind hamis. A Biblia látja ennek az életnek az összefüggéseit a legjobban, és a Biblia azt látjuk, hogy nagyon szerte ágazó könyv. Sokszor olyan vélemények vannak benne, amelyek látszólag teljesen ellentmondanak egymással a mi agyunk szerint, a mi szemléletünk szerint. Miért? Mert ennyire bonyolult, összetett ez a világ és benne a mi életünk. Ne egyszerűsítsük le, ne rövidítsük le a dolgokat, ne menjünk bele ideológiákba, izmusokba, az mind-mind hamis. Az mind-mind tulajdonképpen a sátántól munkált dolog. Amelyik félrevisz, amely katasztrófába dönti a saját életünket, és meg ha egy ország irányítását megkapja, akkor az egész országot, ha megkapná a világ irányítását, az egész világot döntené romba. Egy ideológiának, izmusnak se higgyünk. Még a keresztényeknek sem. A keresztényekben is van hajlam erre, hogy így a Biblia tanítását valahogy leegyszerűsítsék, lerövidítsék, nem lehet. Csodálatos dolgokat, tényeket lehet állítani a Bibliából, amelyek igazak, de sokszor egy-egy tény állítása önmagában félrevezető. Mindig mellé kell állítani egy csomó másik tényt is, amely kiegyensúlyozza ezt. A Biblia azért ilyen összetett könyv, de mi nagyon egyszerűen hihetünk, ha helyreáll a kapcsolat bennünk az Istennel. Jézus Krisztust azért küldte el ebbe a világba, hogy megismerjük az Isten lényét és szeretetét, és Jézus Krisztus föláldozta az életét azért, hogy mi kiszabaduljunk az alulról vezéreltségnek a fogságából, és legyen lehetőségünk újra kapcsolódni az Isten irányítása alá. Ez működik az életünkben. Ehhez nem kell mindent megismernünk a Bibliából, ez nem kell mindent tudnunk, csak ez a kapcsolat kell, hogy megszülessen bennünk. A csak természetesen idézőjelben van, mert ez a legnagyobb dolog ebben az életben. Végül nézzük meg a harmadik dolgot, hogy a hívő akarata miben más, mint a hitetlené, és ehhez azt kell megnéznünk, hogy tulajdonképpen mi történik a megtéréskor. Ahogy mondtam, egy nagyon egyszerű dolog, megnyílt a menny. Addig csak vágyálmom volt, hogy valamit szeretnék, ami szép, ami jó, szeretnék arra felé haladni, de ez csak maradt vágyálom, amiből semmi nem valósul meg. Amikor elkezdek hinni, megtérek, akkor megnyílik a lehetőség, hogy most már elkezdjen megvalósulni bennem valami, ami csodálatos, szép, amiért érdemes élni. Közvetlenül megkapjam az Isten irányítását, de ez azt jelenti, hogy valami fokról fokra kezd bennem kibontakozni. Elkezdem helyesen látni ezt a világot. A részleteket beilleszteni abba a képbe, ami így születik bennem, hogy tapasztalatom van az Isten hatalmáról, szeretetéről. Mert megnyitottam a szívemet, és hiszek benne. És akkor elkezdem másképpen látni ezt a világot, hogy az Isten van mögötte az ő hatalmas, csodálatos, szeretetteljes, igazságos lényével. És ebbe kezdem el beilleszteni azokat a részleteket, amiket eddig is láttam erről a világról. És ezzel kiegészül a kép, és a teljes életet most már elkezdhetem tisztán látni, nem csak bizonyos részleteket, amelyekben szaktekintély lehetek, amelyek érdekelnek, és amelyeket ezért tudok, hogy hogy működnek. Az egészet is láthatom tisztán. És van bizonyos terület, a saját életem, az ember érzés és gondolatvilága, amelyet például csak ebben a fényben lehet helyesen látni. Az Isten fényében. Fölfedezhetem saját magamban, hogy mennyire ezek az alulról jövő dolgok befolyásolnak akkor is, amikor nem tudom, amikor nem veszem észre. Például bennünket, férfiakat mennyire befolyásolnak a nemi ösztöneink, mennyire befolyásol a hatalomvágyunk. Talán a nőket meg sokszor egészen más dolgok, például a félelmeik, az elrejtettség utáni vágyuk, és így tovább. Észrevehetjük és felfedezhetjük magunkban, és ezzel tulajdonképpen, ha meglátjuk, hogy mik ezek és hova visznek minket, milyen irányba, akkor elvesztik a befolyásunkat rajtunk. Így mondja ezt a Biblia, hogy ami napvilágra jött, az most már világosság és nem sötétség. Ezek a rejtett indítékok elvesztik a hatalmukat rajtunk. Tehát tanulhatom tisztán látni magamat a Biblia fényében. Mert van már egy tapasztalatom az Isten valóságáról, és imádságban egybe illeszthetem újra meg újra azt a szétszakadt szálat. Gondolkodtam ezen, hogy milyen hasonlatot mondjak, de azt gondoltam, hogy nem arról van szó, hogy összekötjük a szálat, hanem arról van szó, hogy az imádságban újra meg újra összeillesztjük. És ezért mondja a Biblia, hogy szüntelen imádkozzatok. Hogy vigyázzatok arra a szára, hogy az megmaradjon. Hogy az Isten szeretetében és hatalmában lássátok a magatok életét ebben a világban, és aszerint gondolkozzatok, és ne hagyjátok, hogy az ösztönvilágotokon keresztül a külvilág befolyásoljon titeket félelemmel, hatalomvágyjal, ki tudja mivel. vigyázzatok mindig, figyeljetek, maradjatok alázatban, keressétek az Isten világosságát, hogy lelepleződjenek ezek a dolgok újra meg újra az életetekbe. Hát ezért olyan nehéz kérdés, hogy az akaratunk szabad-e és mennyiben. Két világ határán élünk, ott őrlődik az akaratunk, és az akaratunkat az értelmünk irányítja, és meg kell lássuk jól a dolgokat tisztán az Isten világosságában ahhoz, hogy aztán az Isten elkezdjen bennünk dolgozni. Elkezdje összeilleszteni azt a szálat, amelyik megszakadt, megvilágosítson minket sok-sok területen, lássuk a dolgokat nem leegyszerűsítve ideológiákban, hogy elmondjuk mindenkinek, hogy Krisztus meghalt érted, aztán miért nem tér meg, mert nem szabad leegyszerűsíteni így ezt a világot. Ez sokkal bonyolultabb, sokkal bonyolultabb reflexek irányítanak minket, csak ha az Isten tud minket irányítani, akkor találjuk meg az utat emberekhez. Adja Isten, hogy így akarjunk Istentől vezérelt, vezetett emberek lenni, olvassuk a Bibliát és imádkozzunk, ápoljuk a vele való kapcsolatot napról napra. Amen. Válaszoljunk az ige hirdetésre a megkezdett 226. dicséret második és harmadik versét énekelve: gyújtsd meg szövét nekét áldott szent igédnek, és bennem virraszt fel napját kegyelmednek. Jöjjetek testvéreim, fennállva imádkozzunk ismét. Urunk Istenünk, ezt a világot annak minden bonyodalmával egyedül te látod át igazán. Köszönjük azt a csodálatos lehetőséget, hogy veled összeköttetésbe kerülhetünk. Jézus Krisztusban, a mi megváltónkban. Hihetetlen dolog ez, de köszönjük, hogy tapasztalható dolog. És köszönjük, hogyha már megtapasztaltuk, hogy ez így van. Hogy az egész életünket megváltoztatja Jézus Krisztusba vetett hit. Kérünk téged, könyörülj rajtunk, hogy ne elégedjünk meg kevesebben. Hogy ne ideológiákat gyártsunk, akár keresztjén talajú ideológiát, hanem akarjunk alázatosan eléd menni napról napra, a Bibliából megismerni ezt az életet igazán, látni a saját nyomorúságunkat, ahogyan befolyásol a környezetünk az ösztöneinken keresztül, Segíts ezektől megtisztulni, szabadulni, világosságra hozni ezeket. Köszönjük, hogy szent lelked ezt munkálja az életünkbe. És köszönjük, hogy tanítasz benned bízni, félelem nélkül élni. Hogy vigasztalsz minket, így kérünk mind a három gyászoló családért, akikről szó volt a hirdetésben. Te áld meg őket, vigasztald meg őket, öleld körül szereteteddel, valóságoddal. Köszönjük, hogy az imádságban helyreállhat a szál, és elkezdhetsz újra irányítani minket a jó felé, megtölteni szereteteddel, örömöddel, békességeddel, és az összes többi kincseddel. Kérünk, munkáld bennünk, hogy ez az imádságos szál minél folyamatosabban ott lehessen az életünkben. Amen. Most egy percnyi csendben kiki önmagában folytassa az imádságot, az Isten lélek, és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják őt. Áldott az Isten, aki nem vetette el könyörgésem szavát, és kegyelmét nem vonta meg tőlem. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Most könyörögjünk lélekben tágabb közösségünkért, nemzetünkért is, miközben a szózatot énekeljük.
Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme
Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen mindnyájunkkal. Amen. Foglaljuk el helyünket, és befejezésül a 475. dicséretet énekeljük mind a három versével. Imádkozzatok és buzgón kérjetek.